szezonális piaci mozgások. Ma reggel megnézzük azt, hogy ez mi is, ez a szezonális piaci mozgás, és mire jó. Valamire, mint befektető, vagy akár mint tanácsadó, ezt tudjuk-e használni?
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Egy ügyfele beszélgettem, és ő csodálkozva feltette itt csak azt a kérdést, hogy ő ezt jól érti, vagy jó hallja, mikor erről szó van, hogy állítólag a tőkepiacon is olyan szezonális mozgások láthatóak, mint például a természetben, hogyha megnézzük az évszakokat, hogy ezekből lehet kvázi kalkulálni, hogy mikor, hol, milyen időben vagyunk. Ha az elmúlt évtizedeket megnézzük, akkor valójában ilyen szezonális piaci fejlődések láthatóak. Ha egy nagyon jó kiértékelést kaptam egy pár héttel ezelőtt újra és újra kézbe, 1985 óta, 2019-ig a különböző indexek össze vannak vonva, hogy meg lehessen nézni, hogy itt mi történik egy év alatt. Alapjában ezekből a szezonális piaci mozgásokból az látható, hogy az év elején, ha valaki befektetett, ez is egy ilyen kiértékelés, egy statisztika, egy stratégia is tud akár lenni, hogyha valaki mindig az első nap az évbe befektetett, akkor az elmúlt évtizedekben általában pozitívan zárta le azt az évet, kivéve, hogyha nem jöttek éppen különleges plusz olyan események az életünkbe, ami ezt a szezonális fejlődést, emelkedést megakadályozta volna, vagy ez ellen dolgozott volna. Tehát, hogyha csak a szezonális ingadozásokat nézzük meg, akkor ebből látható, hogy általában így az évnek az első 5-6 hónapja az erősebb, azután jön egy ilyen nyári időszak, amikor a piac inkább egy kicsit szünetel, ez nem azt jelenti, hogy crash történt, hanem azon a szinten stagnál egy darabig, és azután az évnek a végén, így november-decemberben pedig újra erősen emelkedik. Emögött különböző magyarázatok vannak, de ma csak maradnék a szezonális témánál. Ez azért is volt érdekes, mikor ezt hallottam, vagy kvázi mint fiatal tanácsadó próbáltam megérteni, hogy mi van mögötte. Ez azért is volt érdekes, és emögött egy pici anekdóta van, mikor a 80-as évek elején elkezdtem mint fiatal tanácsadó dolgozni, akkor egy bankárral egy beszélgetésbe elcsodálkoztam, mert ő azt mondta, hogy az év alatt két időszak van, amikor ő biztos, hogy nincs, amikor biztos, hogy visszahúzódik. Az első az az év eleje. Általában az év elején kapják meg az ügyfelek a számlákról a kivonatokat. Ez ma már persze, hogy nem teljesen így van. Az ügyfelek általában napi szinten just in time látják az értékpapírszámláknak az értékeit, de régebb a posta az így körülbelül január vége februárba hozta az elmúlt évnek az eredményéről az összeállítást, ez ilyen december 31-ével volt kimutatva. Tehát akkor, mikor az ügyfelek ezt megkapják, akkor ő nincs ott, mert ha minden rendben volt, akkor nincs miről beszélni, de hogyha nem voltak jók az eredmények, akkor nyavajognak az emberek, és akkor ő nem akar ott lenni, ezt majd elfelejtik. A második időszak, amikor ő nincs, az a nyár, mert nyári időszak az ilyen uborka szezon, és akkor úgyis unalmas, nem történik sok minden a piacokban, akkor ő általában elmegy. És én, mint fiatal tanácsadó, gondoltam, hogy ez ideális, mert hogyha minden bankár így gondolkozik, akkor ez jó nekem, mert akkor főleg az év elején és a nyári időszakban lehet az ügyfelekkel ideálisan tárgyalni, mert akkor nincs konkurencia. Ez volt az egyik gondolat, a másik pedig, én azt tapasztaltam, hogy a legtöbb ügyfélnek, aki elkezd befektetésekkel foglalkozni, ez érthető is, az az érzés kell, ezt keresik az emberek, ezt tetszik a legjobban, hogyha ma elkezdek egy befektetést, és akkor figyelik az értékpapírszámlán az eredmények, az értékeknek az alakulását, akkor ideális az lenne, hogyha elkezdtem, és belátható időn belül az árfolyamok emelkednének. Ez lenne a jó. Na most, hogyha értem, hogy a szezonális időszakok hogy mozognak, akkor erre pont az év eleje és az év közepe, tehát a nyári időszak, ezek a két időszak az, amikor ideális ebből a szempontból nézve befektetéseket elindítani, portfóliókat kezdeni, mert a valószínűsége annak, hogy ezek a befektetések azután, miután az ügyfél elindította a portfóliót, emelkedni fognak, nagyobb. Tehát, hogy ő jól is érzi magát, hogy azt, amivel elkezdtünk dolgozni, az jó irányba megy. Most nem egyes részvényekből beszélek, hanem az egész piacról. Tehát itt ideális esetben vagy ETF-ek, vagy befektetési alapok, tehát olyan széles vagyonkezelések, ami leképezi a piacnak a nagyobb részét. És ezt, hogyha megnézzük, ugye a szezonális oldalról lehet, hogy ez egy picit a tömegnek az életéhez is passzol. A nyári időszakban sokan elmennek nyaralni, visszahúzódnak, a forgalom is másképp lecsökken a tőzsdéken, ezért ugye az augusztus arra is egy picit normális esetben veszélyes, hogy mivel csökken a forgalom, ezért kisebb hírek is már a piacokat nagyon tudják mozgatni, és tehát ebből a szempontból nézve, hogyha megvan egy portfólió, és már megvolt egy bizonyos érték emelkedés, akkor általában én azt látom, hogy az emberek, az ügyfelek, az, hogy van egy 1-2-3-5%-os visszakorrekció, azt már tudják kezelni. De aki éppen elkezdte a portfólióját felépíteni, és akkor jön egy piaci visszakorrekció, akkor ő nem annyira jól érzi magát, megmarad az az érzés, hogy esetleg még kellett volna várni. Itt megjelenik legelőször az a gondolat, hogy esetleg a timing az segítene, hogy optimalizáljam a portfóliómat, tehát, hogy amikor magasan vannak az árak, akkor kiszállok, amikor alacsonyabban vannak, akkor beszállok. Ugye ennél a szezonális témánál is jöhetne az a kvázi tévhit, mert másnak nem lehet ezt nevezni, hogy vannak olyan időszakok, amikor érdemes ugye kiszállni, van az év közepén, ugye május körül ez a sell in May and go away, tehát, hogy májusban el lehet adni a befektetéseket és elmenni. Ha szezonális oldalról nézzük hosszú időre ezt meg, akkor a legtöbb esetben májusban még nem áll meg a piac, a nagy indexek általában ugye lehet látni, hogy azok így július közepéig futnak felfele, és akkor stagnálnak csak, és ebben az anekdotában is, vagy ebben a kijelentésben, hogy sell in May and go away, azután benne van az a folytatás is, hogy but remember, come back in September, tehát, és emlékezz arra, hogy szeptemberben érdemes visszajönni, tehát általában itt szeptemberben kezdődik a piacnak a következő erősebb felfele ívelése, ami azután ebbe az úgynevezett karácsonyi vagy Mikulás raliba szokta az év végén a legmagasabb értékeket találni. Tehát azért is mondtam, hogy a timing az egy tévhit, mert ha az egész évet megnézem, akkor egész évre nézve, vagy közép-hosszú távra nézve fölösleges ezekkel az optimalizálásokkal kikészíteni saját magunkat. Erre más lépések, más modellek vannak, más lehetőségek, hogy esetleg visszakorrigáló piacokat tudjunk használni. Na, hogy szedjük össze a gondolatokat, tehát az augusztus, a nyári időszak ebből a szempontból ideális arra, hogy nem csak nyaralni, hanem akár portfóliókat elindítani, vagy létező portfóliókba itt-ott olyan témakörökbe belevásárolni, amiben látható a következő piaci fantázia, lehet, hogy olyan témakörökbe belevásárolni, amik stagnáltak az elmúlt fél évben, háromnegyed évben, habár ezt most 2021-ben nagyon nehéz megtalálni már csak azért is, mert a reopening, tehát a gazdaságnak az újraindítása az szinte mindent most felfele, és ez a képet egy picit torzítja, de hogyha ezt a reopening story-t ki tudjuk venni belőle, akkor lehet, hogy lássuk, hogy hol vannak a háttérben a megfelelő értékek, és erre a big tech cégek voltak jó példa, mert ezek nagyon sokáig stagnáltak, tehát hogyha a nagy big technológiai szektornak a fejlődését megnézzük, akkor olyan tavaly szeptember óta, így az idén májusig elég erősen ezek oldalaztak, tehát lehet, hogy előre vették ezt a nyári uborka szezon kérdést. Tehát ez a szezonális piaci mozgásokhoz egy magyarázat. Persze, hogy ez nem garancia, mert van olyan is, aki azt mondja, hogy de biztos, hogy ez mindig így működik, és ez a modell szerint ezt lehet nézni. Hát alapjában, mint mindig, a tőkepiacon több erő van jelen, ezek részben egymás erősítik, részben egymás gyengítik, mert egymás ellen dolgoznak, de így nettóban, hogyha levesszük, akkor ez remélem, hogy így mindenkinek helyre van téve, és jobban kezelhető, hogy mit is jelent ez a szezonális piaci mozgás. Tehát ebből nem menekülni kell, szerintem, hanem nagyon jól lehet ezt kihasználni, és hogy zárjuk a kört, 83-ban, 84-ben, túl messze visszafutottam, 13 évesen még nem kezdtem a piacba dolgozni, 93 volt, hogyha ezt valaki ki is számolta, tehát 93-ban, abban az időszakban, nyári időszakban, azokkal az ügyfelekkel, akikkel ott tárgyaltam, azok nagyon jól érezték magukat az év vége fele, és azután is az években mindig használtam pont ezt a két időszakot, az év elejét és a nyári időszakot nagyon jelenlétre, mert hát mi mindig nem is volt konkurencia, és ez nem változott meg a mai napig se. Nagyon sok ügyféllel tárgyalok, és a legtöbben azt jelzik, hogy rajtam kívül nem nagyon sok más tanácsadó van jelen az életükben, mert hát szabadságolnak. És ez alatt az idő alatt nyugodtan tudunk a portfóliókról beszélgetni. Egy másik téma, hogy lássuk, hogy hogy alakul ki a piac, és hogy transformálódik a piac. Ez a tegnap is nagyon jól látható volt. Arról már több alkalommal beszélgettünk és hallottunk, hogy a banki világ a hagyományos formájába erózióban van, tehát változik meg. És sokan felteszik a kérdést, hogy oké, de akkor hogy fognak kinézni a jövőbe a bankok? Ha ezt megnézzük, akkor mi próbáljuk az eddigi ismert modelleket vinni a jövőbe, és prognosztizálni, hogy akkor belőlük mi lesz. Ezeket a képeket nyugodtan félre lehet dobni, és egészen más szemszögből megközelíteni, hogy mi történik. A tegnap volt ugye a hír arról, hogy egy nagy akvizíció történik a pénzügyi világban, újra egy nagy cég felvásárlása. És hogyha nem figyelünk, akkor két olyan hatalmas cég áll össze, amelyeket még nem is ismerünk. És aki nem foglalkozik azzal, hogy mi történik így a globális színpadon, azt lehet, hogy ezek meglepetésként érintik. A tegnap Square bejelentette, hogy ő fel fogja vásárolni egy amerikai cég, ugye Square, az egyik ausztrál ugyanolyan nagy startup céget, startupból növekedtek ki, az Afterpay céget. Hogyha a kettőt megnézzük, akkor ez azért érdekes, mert az Afterpay, ez mit mond a neve? Afterpay, buy now, pay later. Tehát vásárolj most, és fizess majd később. Ha ezt összehasonlítjuk a hagyományos banki világgal, hát akkor nem más, mint egy vásárlási hitel, amit itt egy cég ad. A különbség csak az, hogy ez a cég egy egészen egyszerű, normális, technológiai fintech oldalról növekszik ki, és kialakított olyan applikációt, hogy alapjában hagyományos régi bank nélkül megvan a lehetősége az ügyfeleknek, az embereknek a mobiltelefonnal egyszerűen valahova bemenni, vásárolni, és az egész elszámolás az applikációkon keresztül történik nagyon egyszerűen. Tehát ez ennek a startup cégnek a business modele, a másik Square, az is nem más, mint egy pénzügyi transzakció startup cég, tech, fintech cég San Franciscóból kinőtte magát az elmúlt években, és ott is abból a problémából alakult ki a cég, hogy a technikusnak nem volt meg a lehetősége egy egyszerű terméket, egy egyszerű normális kvázi hitelkártyával kifizetni, mert azok a rendszerek, amit ott rendelkezésre álltak, azt nem fogadták el. A telefonja működött volna, de azon nem voltak applikációk, és erre fejlődött ez rá. És ez a két cég most azelőtt a kérdés előtt áll, még nem biztos, hogy fuzionálni fognak, és több elemző, és ez volt a legérdekesebb, azt mondta, hogy az, ami itt a fintech cégeknél történik, ez nagyon erős, diszruptív erő a banki világra, és itt megvan akár Square-nek az a lehetősége, ez egy érdekes vízió, persze, hogy ez még messze van, de Square-nek megvan a lehetősége, hogy a holnap JP Morgan szervezetévé váljon. Ez azért elég meredek, ez olyan, mint amikor ugye látom esetleg az óvodába, hogy egy tehetséges kisrác nagyon jól tud focizni, és triblizik, és rúgja a kapura a golokat, és azt mondom, hogy megvan a fantázia abba, hogy ez a kisrác akár a következő Messi vagy Ronaldo legyen. Tehát ebből látjuk körülbelül ezt a dimenziót, hogy pillanatnyilag itt mi zajlik a háttérben, és miért érdemes csak úgy figyelni. Mint befektető, hogyha megvannak a megfelelő eszközök, vagyonkezelések, befektetési alapok, akkor ezzel nem nagyon kell abból a szempontból foglalkozzak, hogy ezeket felvásároljam, mert a nagy vagyonkezelők, alapkezelők ezt már rég figyelik és látják, hogy itt mi történik, és nagy valószínűséggel a portfóliókat, ha szétszedjük, látjuk, hogy ezek benne is vannak a portfóliókban. Mi az a téma, ami valójában szeptemberben és októberben ezt a szezonális emelkedést tudja erősíteni, és mik azok az események, ami pozitívan tud az augusztus-szeptember langyosabb piac után lendületet hozni. Az egyik, ami elég jól alakul, ez az infrastrukturális csomag. Ugye a háttérbe ez lassan zajlik, a szenátus már elfogadta az infrastruktúra programját Joe Bidennek. A következő lépés az most persze, hogy a reprezentánsok háza lesz, ez csak szeptemberben lesz a döntés, tehát addig ott nem tud valami történni, de hogyha ez a döntés megszületett, és ott is pozitív lesz, akkor ennek megint egy pozitív hajtóereje van a piacokra, mert persze, hogy az a hatalmas investíció program, ami elő van készítve, ez pozitív hatással lesz a piacokra. Ennek van-e veszélye? Hát persze, hogy van. A kérdés az lesz, hogy Pelosi mennyire ragaszkodik ahhoz, hogy ez az infrastruktúra program csak akkor valósulhat meg, hogyha a reprezentánsok háza elfogadja a 3,5 billió dollár plusz investíciócsomagot is. Tehát ezen még mennek a viták, ez lehet egy veszély, ez mutatja azt, hogy alapjában nem zöld a kártya, hogy azt lehet mondani, hogy aki tuti, hogy a szezonális piaci fejlődés az idén is fog felfele menni, de több paraméter van, ami azt mutatja, hogy megvan erre nagyon az esély, akár kockázatokkal is. A tegnap kijöttek a számok Kínába, és ennek mi köze van a szezonális eredményekhez, vagy a piaci fejlődésekhez? Na ja, a kínai számok nem nagyon jók, nem olyan jók, mint amit elmártunk. A COVID Delta verziója is, főleg Ázsiában nagyon erősen jelen van, Ausztráliában is, tegnap Qantas megint 2500 alkalmazottat kényszer szabadságra küldött, tehát leállította a mozgásokat, de az a nagyon összehangolt erős lockdown, az pillanatnyilag nem látható, inkább tovább is abba az irányba megy a gondolkozás, hogy itt-ott regionálisan legyen szünet, de inkább a beoltottság szint emelése legyen előtérbe. De menjünk vissza Kínához, hogy a bad news, a rossz hír, ebben az esetben miért good news? Hát azért, mert Kína már jelezte, hogy ha a gazdaság nem tud újra lábra állni, és nincsen meg a gazdaságnak a stabilitása, akkor jön a következő stimulus csomag, ez mikor jönne? Körülbelül szeptember-októberbe. Tehát ez megint mindegy plusz mozaik beáll abba a képbe, hogyha megnézzük, hogy szezonálisan hogy alakul a piac, magában megvan a piacnak egy szezonális lendülete, plusz pillanatnyilag az investícióprogram az amerikai parlament oldaláról, vagy a szenátus oldaláról pozitívan tovább lett intve, plusz Kínába, hogyha a számok nem ideálisak, akkor jön a stimulus, amelyik pluszba a nyersanyagok piacának is jót fog tenni, tehát több olyan paraméter van, amire érdemes felkészülni most, akár nyári időszakban egy jó rozé mellett, a szőlő alatt elgondolkozva, elbeszélgetve egy jó szakértővel, tehát ezzel elő lehet készíteni a portfóliókat a következő lépések irányába. Remélem, hogy ezzel így ma reggel sikerült ezt a fogalmat, hogy szezonális piaci mozgások elmagyarázni, de a másik oldalon be is ültetni az aktuális mindennapi életünkbe, hogyha híreket hallunk és lássuk, hogy mi történik, akkor ezeket ezzel összefüggésbe hova tegyük, és milyen relációba lehet ezt látni. Ma este itt Beachbe fogunk egy érdekes aktuális diványbeszélgetést megtartani Martin Mikolikkal. Nagyon erősen pont ebbe az aktuális piaci hangulatba kézbe vesszük a crash guruknak a leveleit, és erről fogunk beszélgetni, hogy pont egy olyan időszakban, mint most a nyár, amikor szezonálisan ideális lenne higgadtan, nyugodtan portfóliókat összeállítani és ebbe belemenni, jön a bizonytalanság a crash guruk hírlevelei oldaláról, ami sajnos oda vezet, hogy egy olyan ügyfél, akinek nincs meg a lehetősége, hogy magát informálja és szembenézzen akár a félelmével, azt ezek visszatartják, és nem teszi meg azt a lépést, ami szükséges, vagy jó lenne, hogy a portfóliót tudja felépíteni. Köszönöm mindenkinek mind mindig az idejét, hogy meghallgatott, így bármikor napközben, tegnap este kaptam egy olyan visszajelzést, amelyik 11 órakor volt este, tehát ez fantasztikus, hogy van olyan ember, aki kávé mellett velem kell, és nagyon korán meghallja a podcastot, és hogy csak egy fél órát késünk, akkor már jelzi, hogy remélem, hogy majd jön a podcast, és van olyan is, aki azt mondja, hogy az intenzív nap után este beteszi a fülhallgatót, és így kinnülve a teraszon meghallgatja a podcastot, és ezzel zárja le a napot. Minden esetre mindenkit, bármelyik helyzetbe vagy időszakba hallgat meg, üdvözlök, kívánom, hogy hónap újra egészségesen itt találkozzunk, kellemes napot és viszonthallásra a hónap reggeli Kávézac podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.